Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.
Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió Objektív című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok, a stúdióban pedig itt van velem Dani Zsolt, Miklós Csongor és Muci Attila. Ma van a Menekültek Világnapja, és első témánk, hogy egy hete lépett életbe az Európai Unió új menekültügyi rendszere, amelyet hivatalosan migrációs és menekültügyi paktumnak neveznek. A 2015-16-os menekült válság után egy évtized kellett ahhoz, hogy a tagállamok legalább papíron újra szabják az európai menekültügy teljes működését. A megállapodás 10 egymáshoz kapcsolódó jogszabályból áll, és a belépés, a regisztráció, az előszűrés, a menekültügyi eljárás, a visszaküldés, a tagállami felelősség és a szolidaritás szabályait rendezi át. A Frontex adatai szerint 2026 első 4 hónapjában valamivel több mint 12.500 illegális határátlépést regisztráltak az Európai Unió külső határain, ami 40%-os visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Ez töredéke a 2015-ös válság számainak, és jóval alacsonyabb a 2023-as szintnél is. Brüsszelben úgy vélik, hogy most elérkezett a kedvező pillanat az átállásra, mivel csekélyebb külső nyomás mellett lehet kipróbálni az új eljárásokat, ez pedig lehetővé tenni azt, hogy kellőképpen felkészüljenek egy újabb válsághelyzetre. Attila évek óta követi a migrációs mozgásokat, ezért tőle kérdezném először, hogy mi az, amit a számok mutatnak, és mi a realitás, és hogy vajon várható újabb válsághelyzet?
Valóban most egy hosszabb ideje egy nyugalmi állapotban vagyunk, bár azt tudnám mondani a terepi tapasztalatok alapján, hogy azért elég csalók ez a helyzet. Az az igazság, hogy most már a humanitárius szervezetek is panaszkodnak, hogy tulajdonképpen egyre láthatatlanabb a nyugat-balkáni útvonalon átvonuló migránsok. Tehát vannak olyan példáink például májusból, hogy gyakorlatilag egy hét alatt a magyar határvadászok egyetlen migránse fogtak meg, tehát akadályoztak meg, vagy tartóztattak fel is, nekünk csak egy embercsempész a magyar határon azzal dicsekedett, hogy az az egy hét alatt csak ő több mint 300 illegális bevándorlót úgymond tolt át a magyar határon. Humanitáriusok is ugye meg vannak lepődve, mert meglepődtek ezen a számon, mert viszonylag nagy számot jelent, amikor egy humanitárius szervezet, akik ezzel foglalkoznak, mondjuk Belgrádba több mint 300 újonnan érkezőt látnak egy hónap leforgása alatt, nem egy hét alatt. Ami a migrációs paktumot illeti, az tulajdonképpen most már elmondhatjuk azt is, hogy gyakorlatilag évekkel ezelőtt valahol megkezdődött, hogy egy héttel derült ki Magyarországról pontosan egy héttel a Vidnyéd ügye, tehát hogy egy migráns tábort terveztek építeni az osztrák határ közelébe. Mi akkor két évvel ezelőtt csak annyiról értesültünk, tehát nem tudtuk, hogy pontosan hol lesz a tervezett helyszín. Az embercsempészektől, mert ők is érdekeltek benne, annyit tudtunk, hogy valahol a szlovák és az osztrák határ közelében magyar oldalon, és elmondanám azt, hogy van egy egészen konkrét, ez a legújabb példa, egy 2-3 hónappal ezelőtt derült ki, és ezt azért tartom fontosnak kifejteni, mert valójában ebből nagyobb rálátást nyerhetünk, hogy ez az új migrációs paktum hogyan működhet, tehát a bosnyák-horvát határól van szó. Olyan információink vannak, hogy már tartanak a munkálatok, tehát nevezetesen a Zséva egykori reptérről van szó. Ez sokáig egy vitatott terület volt, mert a bosnyákok is és a horvátok is követelték maguknak. Most Horvátországhoz tartozik, de a reptér bejárata az Bosznia felől van, tehát Bihácshoz közel. úgy tudjuk, hogy ez lesz az az objektum, ahol az említett előszűrés fog történni, tehát egy kvalifikációs táborról van szó, ahol a beérkező migránsokat úgymond kvalifikálják, magyarán alkalmas-e valamire, és akkor nagy valószínűséggel pozitív elbírálást kaphat a menedékkérelme, vagy pedig nem alkalmas, negatívot kap, és akkor egy közeli, ez is úgy tudjuk, hogy épül, a bosnyák oldalon van ugye a Lipa tábor, és ehhez közeli horvát oldalon lévő szintén egy úgynevezett detention center épül, tehát egy visszatoloncolási zárt tábor. Ide fognak kerülni, akik negatív elbírálást kapnak, és a tervek szerint ezek az információk innen fogják visszatoloncolni a bosnyák oldalra, a Lipa táborba. Ezért is épül annak közelébe a horvát oldalon. Tehát ezek az információk egyébként, mielőtt bárki is megkérdezné, egyrészt bosnyák, másrészt horvát hatósági információk, köztük az embercsempészektől, mert hogy éppen az embercsempészek érdeklődtek a visszatoloncolásiban.
Tehát akkor tulajdonképpen már készültek erre a paktumnak a megvalósítására ezek szerint, ez az bizonyítja.
Pontosan, volt egy nyugalmi állapot, voltak tapasztalatok, ugye 2015-ből.
De hát ez logikus is, tulajdonképpen már 10 éve készülnek, és már készül ez a paktum.
Igen, de én...
De ezek már konkrétumok.
Én azért megvárnám, a puding próbálja az evés, és nagyon jól tetted, hogy hangsúlyoztat, hogy egy nyugalmi állapot van. Én szkeptikus vagyok vele, hogy ez hogy fog működni, hiszen ha visszagondolunk 2015-re, akkor is volt dublini szerződés, nem az volt, hogy nem voltak előírások arra, hogy kell egy migrációs helyzetet kezelni, hanem nem tudták alkalmazni. Tehát a gyakorlatban nem működött. Tehát én azért még ezt úgy kivárnám, hogy majd amikor sorra kerül esetleg, bár most nem látszik, ezt is kérdezted, tehát egyelőre nem látunk ilyen dolgokat, hogy lenne nagyobb migrációs hullám, vagy ismétlődne 2015.
A migrációs és menekültügyi paktumot leginkább ugye Magyarország és Szlovákia utasította el, míg több más tagállam, például Olaszország, Görögország, Ciprus nem politikai okból, hanem adminisztratív felkészületlenségre hivatkozva vonakodónak számít, úgymond. Emellett több közép-európai ország, például Csehország, Lengyelország, Ausztria csökkentett hozzájárulást kért a szolidaritási mechanizmusból. A szolidaritási mechanizmus ugye papíron kötelező, de vajon a gyakorlatban képes lesz Brüsszel úgymond rávenni, rákényszeríteni ezeket az államokat, hogy betartsák ezt a paktumot, Zsolti, szerinted?
Hát ha kényszerítésig kerül a dolog, akkor szerintem egyértelmű, hogy nem fog működni különben. Ugye az elmúlt évek kommunikációjában, különösen a magyar sajtóban ugye nagyon negatív konnotációt kapott ez, hogy az az, hogy paktum, ez különben Magyar Péter kormányfő és a brüsszeli ugye uniós tanács utáni sajtótájékoztatóan is erre kitért, de maga a Brüsszel szó is, meg a paktum szó is az egyetlen évek óta egy nagyon-nagyon negatív előjellel ellátott kifejezés, úgyhogy bármi, ami ilyen megjelenik, már eleve ugye valamilyen gyanút kelt az emberekben, különösen Magyarországon, még annak ellenére, és ha valaki mondjuk nem az előző hatalmat támogatta, szerintem ez beivódott a társadalomba, de Európában is egyszerűen így van, úgyhogy ezért, hogyha ha már Brüsszel kényszerít valamit, akkor ott már nagyon elkéstünk valamivel, és már nagyon nem működnek a dolgok. Hát az Unió ugye úgy működik, hogy valamit meg kell beszélni, továbbra sincs egy központi valami, annak ellenére, hogy egyesek a bizottságot azzal vádolják, hogy hát ugye nagyobb befolyást szeretne magának, de ezt elfogadta, mondjuk rá talán az Unióban legfüggetlenebbnek számító parlament is elfogadta, igaz, hogy ott is vita volt, meg ilyen látványosan történt ennek az egésznek az elfogadása, hogy a jobb és a szélső jobboldali képviselők ugye tapsoltak, meg újongtak, meg bekiabáltak, stb. De szerintem az uniós tagállamok tisztában vannak vele, hogy valamit újítani kellett, és annak ellenére, hogy nem egy ország van, amely bírálja, mert azt gondolja, hogy saját szemszögéből, vagy a sajátosságokat nem vesznek figyelembe, ami számukra hátrányos lesz, ha ezt elkezdik lényegében alkalmazni. Voltak itt országok, amelyek, ugye mondtad is, hogy kivételt kaptak, voltak olyan országok, amelyeket saját ugye bírálói, illetve az ott élők azzal bírálnak, hogy mint például Írország, hogy elméletileg volt joguk arra, hogy visszalépjenek, vagy bizonyos kivételeket kapjanak, amivel nem éltek. Volt itt ugye Lengyelország különösen, úgyhogy van már most ellenállás, de viszont egyrészt a jobb oldal, és most megint az Európai Parlamentről beszélek, az a jobb oldal azt mondja, hogy nem mentek el elég messzire, ugye a szocialista baloldal, stb. Azt mondja, hogy ez komoly akadályokat fog jelenteni a jog érvényesítésben, amit hát azt hiszem, hogy eddig sem működött különösebben jól vagy megfelelően. Na most a civil szervezeteket megemlítettem, akkor ugye egyes szervezetek azt mondják, hogy ez hátráltatni fogja az ő munkájukat is, és hát gyakorlatilag azt állítják, hogy az, amit mi egy évtizeddel ezelőtt válságnak nevezünk, az arányaiban elmarad attól, amit tapasztalhatunk Ázsiában, Afrikában, ugye ezekben a háború sújtotta, vagy bármilyen másik hajlati gondokkal sújtotta övezetekben, úgyhogy ami Európát érte, azt arra még már 10 évvel ezelőtt is lett volna elég pénz, elég erőforrás, és még talán az akkori jogkeretben is sokkal jobban lehetett volna kezelni.
Szóval, hogy nem is lett volna szükség erre a paktumra, már a meglévő jogszabályozások megfelelőek lehettek volna arra, hogyha mindenki betartja őket.
Visszatérünk arra, ami Szerbián is gyakran, hogy a törvények jók, ott vannak, be kell őket tartani, hogy inkább azt mondják, hogy ez hát most válság, inkább, hogy politikai válság lehetett, hogy egyszerűen a tagállamok nem tudtak megegyezni, mert itt ugye van gyakorlati érdek, van gazdasági érdek, ez ugye elsősorban Spanyolország, Olaszország, Görögország, Ciprus, Málta, stb. Ez, most nem mondom, hogy annyira nem érdekli a skandináv országokat, de egy Dánia, vagy egy Franciaország, jó, Franciaország más ok miatt érintett, igen, ebben a kolonializmusra vonatkozó múlt miatt, de nem egyformán kezelték, és nem egyforma prioritást képzeltek oda az országok, és hát ebből adódóan ugye egy reformra volt szükség. Hát ez, ugye, hogy ez működhet-e, ez szerintem attól függ, hogy mennyire tudják egyeztetni, most csak elben, a legegyszerűbb elvekre visszatérve azt a két dolgot, hogy ugye Európában mindenki elismeri, hogy csökken a lakosság, ami hatással van a gazdasági ugye tevékenységre, kell a munkaerő, de ezzel szemben megy az, hogy mi biztonságot akarunk, és meg akarjuk mondani, hogy ki jöjjön ide, milyen feltételek között, ami megint normális és elfogadható elv, és akkor ezt még mind nagyon elkomplikálja az a kérdés, amit meglovagol a szélső jobb oldal, hogy ez milyen kulturális változásokat hoz, mert hát ugye kik jönnek, általában muzulmán vallásúak jönnek, ami önmagában nem gond, de azért egy kultúrák közötti feszültség az teljesen látható, tapasztalható. És akkor ez a kettő között, vagy ez a három dolog között valahogy egyensúlyozni kell, és akkor ez egy ilyen 27 tagú ugye, közösségben, ez egy nagyon komplex, mint hogy bármilyen más dolog is, nagyon komplex feladat, úgyhogy hát én elvárnám, hogy hatékonyabb legyen, mert ugye ez a sok pont közül rengeteg hatékonyságot ígértek, mint például ez, hogy közös adatbázis, hogy most egyik országban látni fogják, hogy már máshol regisztrálta, ez nekem hihetetlenül hangzik, hogy ez egyáltalán eddig nem működött egy hatékony módon. Úgyhogy igen, elvárom, hogy jobb, hatékonyabb legyen, de hogy ez eléri azt a várt szintet, ezt látni kell.
Attila szeretne röviden, tessék. Tehát akkor van egy ilyen bázis?
Vagy nem, én inkább arra térnék ki, hogy elhangzott a kényszerítés szó, és ugye az EU tagállamok irányába. Én ebből az egészből látok egy olyan fajta kényszerítést is, hogy a harmadik országokra. Mert hogy működik most a migráció? Tehát amikor már bejutnak, akkor mindegyik ország úgy van, hogy hát akkor menjen tovább Isten hírébe. Na de viszont, hogyha elkezdik őket visszatoloncolni, akkor annak lehet egy olyan hatása, hogy esetleg jobban őrzik majd a határokat az egész nyugat-balkáni útvonalon, És ezt azért is mondom, mert amikor kiderült a műsor témája, akkor elég sok ilyen kérdést kaptam, tehát még Magyarországról is, hogy akkor most migráns táborok lesznek, letelepítik ezeket a migránsokat. Én ezt nem úgy látom. Egyrészt ez a, hát ha lesz egy ilyen visszatartó hatása, vagyis hogy jobban védik a határokat, a másik, meg ugye az előbb kitértem rá, hogy miért érdekeltek az embercsempészek a visszatoloncolási központba, mert ott lesznek az ő kuncsafjaik. Tehát akiket majd tovább lehet juttatni, akik nem kaptak pozitív
elvét. Tehát ez fog tulajdonképpen, ez már olyan jól bejáródott útvonal, már mint az embercsempészés, már egy olyan kifejlett iparág, úgymond, hogy ez továbbra is működni fog, pedig hát ezt kellene valahol
meggátolni. Jelen pillanatban komolyabb pénzek forognak bele, mint a drogcsempészésben.
A korábbi Fidesz kormány, ugye a migrációs politika következetesen az EU-s migrációs paktum elutasítására építette, és miközben, ezt Attila is említette, a múlt héten kirobbant a Whitney-d ügy, ami rávilágított arra, hogy a korábbi Orbán kormány titokban mégis előkészített egy 500 főre tervezett menekült tábort, ami azért súlyos politikai ellentmondásokat szült. Ezek az előbukkanó botrányok és a bizonyítékok, hogy az egy évre újra választott Fidesz elnök a migránsválsággal is manipulált, mennyire ronthatja a párt és Orbán megítélését, megmaradását a politikai szintéren. Ugye a hét végén volt a Fidesz kongresszus, és Orbán folytatta a korábbi retorikát. Tehát Csongor, szerinted ez a mostani kirobbant botrány mennyire árt Orbánnak és a Fidesznek?
Hát ennek a botránynak is majd le kell csöngeni, minden csoda három napig tart. Én azt hiszem, hogy világos volt, hogy politikai megfontolásokból a Fidesz, pontosabban Orbán Viktor folyamatosan lavíroz, tehát ezt lényegében tudni lehetett, hogy azért hoznak ilyen intézkedéseket, amiket fel lehet mutatni Európának. Tehát biztos, hogy ez a bizonyos tábornak az előkészítése ez annyira azért nem volt csöndben, mert nem is történhetett csöndben, mint ahogy most azt a kormánypárt állítja. Én azt hiszem, hogy itt politikai játékokról van szó, és ezt én teljesen logikusnak tartom. A politika már csak ilyen, tehát valószínűleg, hogy a háttéralkudozások, illetve az EU-val történő legkülönbözőbb megbeszélések kapcsán a magyar kormány ezt egyfajta gesztusként mutatta föl. Tehát minden csoda három napig tart, csak általában a Fideszre irányuló botrányokról, tehát és mindent úgy lehet problematizálni, ahogy éppen a politikumnak megfelel. Most evidens, hogy egyfajta kampány lecsengésben van még mindig a Tisza párt, tehát és karakterrombolást végeznek, tehát ez egy olyan játék, ami mindig is létezett a politikában. Gondoljunk arra, amikor annak idén a Demokrata párt győzött, ott nem is tudom, 2011-12-ben, hogy minden pártnak neki ment, beolvasztották a kisebb pártokat, gyakorlatilag a VMS-be is problémákat idéztek elő, több magyar községet úgymond elvettek a VMS-től, tehát most ezt csinálja Tisza, és a mindent kihasznál, hogy a Fidesznek a karakterrombolását elvégezte, tehát én ennek akkora nagy politikai ellentmondást nem tulajdonítok. Világos volt, hogy Orbán Viktorék is valami formába tárgyalnak, illetve közelednek, beszélnek egyáltalán a legkülönbözőbb migránspaktumról, és én ezt a mostani új migránspaktumot egyfajta kompromisszumnak látom Európa szinten, mert ez megnevez olyan dolgokat, illetve olyan dolgokat mond ki, amelyekről nagyon régóta szó van, tehát akár itt a nagyon sok, ugye említettétek a déli államokat, tehát ugye Görögország, Olaszország, amelyek komolyan vannak sújtva, azok ezeket a kérdéseket már régóta felvetették. Tehát tulajdonképpen most úgy is mondhatnám, hogy ami 10 évvel ezelőtt csak Magyarország vetett fel problémákat, és ezeket a problémákat az egész Európai Unió tagadta, most ezeket a problémákat tulajdonképpen leírták, és ezt úgy EU szinten elfogadták. Tehát paktumról meg annyit mondanék, csak amit Attila mondott azzal a szellemes régi mondással, hogy a puding próbálja az evés. Itt meg fog látszódni, hogy mennyire lehet ezt alkalmazni. Tudjuk, hogy a visszatelepítés és gondok is már 10 éve körbefolynak. Egyáltalán az, hogy milyen alapon a migránsokat, milyen alapon azonosítják. Tehát ez szerintem én, aki az utóbbi időben nem vagyok túl jó véleménnyel az EU-ról, én szerintem ez is egy olyan adminisztratív intézkedés, amiről nehéz megmondani, hogy működni fog a gyakorlatban.
Az Európai Unió a következő közös költségvetésből akár 20 milliárd eurót is fordíthatna harmadik országokban létrehozott migrációs visszatérési központokra, ahová az elutasított menedékkérőket küldenik. Mely országok? Lehet köztük mondjuk Szerbia is?
Tehát valószínűleg az adott kormányon fog múlni. Tehát láttuk azt a példát, igaz, hogy nem lett belőle végül semmi, mert egy bírósági döntéssel meg lett torpedózva, tehát volt egy ilyen magánutas próbálkozása ugye Olaszországnak, Albániával, ott pénzekről volt szó, hogy hát ne Olaszországban legyenek a migránsok, hanem inkább pénzért Albániába legyenek táborokba, vagy ők kezdjenek velük valamit, aztán ez, mint említettem, nem lett belőle semmi, se egyrészt a bírósági döntés miatt, és hát végül is ez úgymond az Európai Unió részéről egyfajta üzenet is volt a tagállamoknak, hogy hagyják a magánkezdeményezéseket. Tehát én úgy vélem, hogy ez pénzkérdése. Tehát pénzkérdése. A másik dolog, hogy...
Tehát, hogy lesz olyan állam, mondjuk Szerbia, hajlandó lesz arra, hogy itt...
Ez a mindenkori kormányon
befogadja.
Fog múlni, nem tudom kizárni, tehát mindenkori kormányon fog múlni, de szerintem ennél is fontosabb megközelítés az, hogy mi lesz ennek a hatása. Tehát most köthető akár Szerbia, akár Macedónia, akár Albánia az EU-val egy ilyen megállapodást, hogy pénzért átvállalják a terheket, vagy tehermentesítik őket. Az lesz a fő probléma, hogy ezek a migránsok hiába hozzák vissza, nem fognak itt akarni maradni, nem fognak itt maradni.
Hát igen, ugye, mert hogy a származási országok gyakran nem veszik vissza a saját állampolgáraikat.
De most tehát visszakérdezek, akkor... mert nem láttam ezt a itt, hogy én szerintem a származási országok kapnak majd nagyobb összegeket, tehát itt arról
hogy
már
arra
korábban
vonatkozik.
Szó volt, hogy a származási
ország... De hát nem akarják őket visszavenni.
Hát nagyobb pénzért.
Hát van, amiért korpásodik az ember haja.
Egyszerűen arról van szó, hogy nem lehet mindenhova, szóval, hogyha annak az országnak megfelelő minősítéssel kell rendelkeznie, hogy egy abszolút veszélyes vagy megtorlást alkalmazó, vagy háborúval sújtott országban nem fogják ezt csinálni, és ez azért lerövidíti ezt a listát elég szépen. Most ezzel az Albániával, illetve a Nyugat-Balkánnal az a gond, hogy itt uniós jelöltekről van szó, akkor itt ezt most ki lehet használni az integrációval kapcsolatos alkudozáson. Jó, most átveszünk, vagy nem veszünk, és akkor, de mi van, ha Albánia holnap belép az unióba, akkor mi van azzal a táborral, a hosszú távon? Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy látjuk, hogy ez nem működik, egyes tanulmányok azt mondják, hogy ez drága, egyrészt nem működik, és drágább, mint hogyha az adott állam a saját területén ezt vállalná, de ugye nem vállalja társadalmi politikai okok miatt, rating miatt, stb. Erre nagyon jó példa, ugye tönkre ment a brit kormány és a ruandai, jól tudom, ruandai kormány közötti ilyen tervezet, ahol repülővel szállítottak volna migránsokat ottani táborokba, és ez teljesen...
Ez tulajdonképpen a humanitárius szervezetek torpedózták meg hát a magába, ha jól emlékszem, ilyen néhány ezer migráns visszaszállításáról volt szó.
És hihetetlen összegekbe került volna még ez is. Úgyhogy már ilyen kisebb
szinten... Hát akkor mi lesz ezekkel
szinten...
az emberekkel? Akkor itt maradnak,
ez
vagy
most,
ott maradnak?
Ez most nagyon szívesen...
Ez a fő, igen.
Ez most nagyon szívesen emlegetik az uniós vezetők, mint megoldást, de nincs erre gyakorlati példa, vagy valamilyen konkrét kezdeményezés, hogy ez hogyan valósulhatna meg, mert ha találnak is olyan országot, amelyre hajlandó, lehet, hogy egy választás, vagy bármilyen más változás következtében már erre nem lesz hajlandó. A másik dolog, hogy itt van Törökország, amikor úgy gondolta, akkor megzsarolta az uniót, hogy adjatok még pénzt, mert ugye igen. Az eredeti, azt a szíriai válságból a Törökországban rengetegen maradtak, és Törökország kapott nem kevés pénzt erre, hogy kezelje ezeket a migránsokat, és amikor úgy gondolta, hogy most bármit szeretne, akkor csak fenyegetőzött azzal, hogy itt százezreket fog tovább engedni, ha nem úgy lesz, ahogy ugye ő szeretni, úgyhogy ez egy sebezhetőségi frontot is nyit, úgyhogy nagyon sok nyitott kérdés hoz ez a ugye másik régiókban való elszállásolás.
De most csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy lehet, hogy pont azért ilyen nagy összegről van szó, mert Törökország a végén mindig kapott pénzt, tehát itt az EU-nak politikai szempontból csak az lenne a lényeg, hogy eltávolítsa ezeket az embereket, és én abszolút el tudok képzelni egy Albániát vagy Törökországot, akár Macedóniát is, tehát kis országok ellapéz és zsarolhatóak. Gondoljunk bele, hogy mennyire megosztották a politikumot az elmúlt 20 évben mondjuk Macedóniába. És mondjuk Albánia esetében Zsolti említette, hogyha fölveszik, akkor mi lesz az EU? Hát az EU akár szándékosan is elúszhatja 20 évet, tehát hogyha most arra én nem látok semmi reális esélyt, hogy Albánia mondjuk 5 éven belül csatlakozzon az EU-hoz.
Hát pedig elég gyorsan halad a felé.
Hát az első két fejezet mindig gyorsan megnyílik, úgyhogy ezt valóban még a víznéző asszony se tudja megmondani.
Nem, még valósíthatóság szempontjából ez, hogy valamelyik nyugat-balkáni országokba, végül is ebbe a paktumba ez már benne is van. Tehát, hogy a szomszédos országba tervezik visszaküldeni a Zseléva reptér kapcsán, amit említettem, de a költséghatékonyság szempontjából nézzük, akkor viszont egyébként sem működött még Németországnak se, hogy teszem azt Pakisztánba, Afganisztánba visszatoloncoltak. Jóval olcsóbb lesz, mint az, hogy repülőtérre, vagy egy repülővel 50 afgán vagy pakisztáni migránst fölpakolni, és akkor több lesz a biztonság, nagyobb lesz a biztonsági személyzet, mint amennyit visszaszállítanak, tehát ebből szempontból van benne ráció, hogy ez olcsóbb megoldás.
Jó, hát meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Következő témánk az a hír, vagy elmélet, hogy Alekszandr Vučić lemond elnöki posztjáról, és miniszterelnök lesz. Az elnöki megbízatása 2027 májusában jár le, és az alkotmány értelmében nem választható meg ismét. A sajtóban megjelent találgatások szerint a kormány átalakításával válna miniszterelnökké, hogy jövő szeptemberig a kormány megbízatási idejének végéig kormányozzon. Vučić lemondása esetén ugye Ana Brnabić házelnök venni át ideglenesen az államfői feladatokat. Mennyire látsz erre reális esélyt, Zsolti?
Hát Vučić, mondjuk rá, ő cáfolta ezt, ugye, amikor megkérdezték tőle az újságírók, hogy hát lemond, de Vučić már csinált olyat, amit a pár nappal az előtti Vučić már teljesen másként állított, úgyhogy ez nem, még hát a politikus alkalmazkodik a helyzethez, úgyhogy ez nem lenne meglepő. Hát én valahogy azt gondolom, hogy számára végső sorban nem, és annyira lényeges, hogy hogyan marad hatalmon, mert ha a számok rosszak, és itt a számok alatt arra gondolok, hogy a közvéleménykutatások rosszak, akkor akár megjátszhatja ezt a rokádot, hogy végül már az egykori kormányfő, aki most házelnök, az lesz az államfői feladatok ellátója, a Vučić meg visszatér ugye a miniszterelnöki székbe, de szerintem erre csak akkor fogja választani, hogyha valóban kedvezőtlenek a haladó pártra nézve a közvéleménykutatások. Ugye a haladó párt és a hozzá köthető médiumok azt állítják, hogy majdnem 50%-os a támogatottsága, és a teljes ellenzéknek meg talán 30, de viszont vannak más független kutatások, amelyek igaz, hogy nem a legfrissebbek, de azt mondják, hogy azért fele-fele, hogy az emberek legalább annyian támogatják a hatalmi, mint amennyien nem támogatják, és ez a feloszlás inkább úgy van, hogy ugye a középiskolai és az általános iskolai végzettségek támogatják inkább a jelenlegi hatalmat, a felsőfokú végzettségek pedig inkább nem az, hogy az ellenzéket, de ellene szavaznának.
Na most, és az idősebb generációk, föltételezem, hogy azok támogatják.
Hát most erre sajnos nem emlékszek a pontos számokra, de a legvégső esetben szerintem Vučićnak az is megfelelne, ha bár nem ideális az, hogy maradna szürke eminencia, itt arra gondolok, hogy mondjuk rá volt ilyen, hogy Romániában, Moldovában, de máshol is. Most nem jut eszembe a neve az illetőnek, de azt hiszem, a szocialisták vagy szociáldemokraták vezetője volt, aki egy pillanatban nem volt államfő, se miniszterelnök, se nem szerepelt a kormányban, viszont ő volt a legbefolyásosabb pártnak az elnök, és ő mondta meg, hogy mi legyen az országban. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag neki felelt az államfő, az elnök, a miniszterek, stb. Ő döntött arról, hogy ki lesz miniszter, mikor, hogyan lesznek a dolgok. Ez abszolút informális hatalom, teljesen intézményen kívüli, de ez kicsit azért, amit most leírtam, azért hasonlít a szerbiai helyzetre is. Úgyhogy ez csak annyiban nem felelne meg szerintem Vučićnak, hogy ha most jön egy külföld, ha most jön az uniós bizottság elnöke Belgrádba, vagy jön az uniós küldött, vagy jön a kínai nagykövet, vagy bárki, akkor ezt nem Vučić fogadja a protokoll.
Hát nem tudom, hogy szerint. Ezt ő így vállalná-e.
Hát ez végsősorban szerintem
hajlandó
igen.
Hajlandó lenne egy ilyen szerepre.
De ez egy hátrány lenne, mert ezzel, hogy láthattuk folyamatosan évekre visszamenőleg, hogyha bárki jön nyugatról vagy keletről, az Vučićja a tárgyal olyan dolgokról, amikről nem az államfővel kell tárgyalni. Így egy példa csak, hogy ha amikor még zajlottak a Koszovóról, státusáról, meg ez a területcsere, ami azóta már rég elfelejtettük, de a lényeg az, hogy amikor a Vučić miniszterelnök volt, akkor miniszteri elnöki szintűek voltak a tárgyalások. Mikor elnök lett, akkor hirtelen elnöki tárgyalások lettek, szóval itt nem az a lényeg, hogy most ebben a pillanatban éppen miniszterelnöki elnök.
Jó, de vagy. Ha egyik se lenne, akkor azért
hát akkor mondom, marad ez a szürke eminencia a szerepkör, ami mondom, megint megvan a hatalom, de formálisan egyszerűen nem lenne jó a diplomáciája szempontjából, de egyszerűen a külföldi, hát az Európai Unió elismerte, hogy Vučić a de facto megmondója a dolgoknak, mindegy, hogy milyen pozíciót képvisel abban a pillanatban, és ugye a hatalom ígérgeti a választásokat folyamatosan, az egyik időpont vagy már elmúlt, vagy most múlik el, nem, mert lényegtelen már nem lehetett volna megtartani a törvényes ugye, kampány, stb. Határidők miatt, szóval múlnak ezek az előre belebegtetett időpontok már lassan múlnak, de a hatalom és a Vučić kitart amellett, hogy itt az idén biztos, hogy lesznek választások. A polgárok körülbelül, hát most nem kétharmada, de több mint 60% úgy gondolja, hogy lesz kutatások szerint. Én nem vagyok meggyőződve, mondom, ez attól függ, napról napra, hétről hétre változhat, ahogy az ő belső felméréseik ezt befolyásolják. Addig is látottuk, vagy látjuk, szervezik a gyülekezeteiket, szervezik a kampányprogramot, és szervezik, amit minden választás előtt minden párt megcsinál, szervezik a gazdasági és a többi szociális támogatási programokat, erről még csak foszlányokban hallhattunk bejelentéseket, hogy nyugdíjasoknak olcsóbb gyógyszerek, és ilyen hasonló.
Vajon lesz-e pénzosztás, ilyen 10 000 dinárok, vagy egyéb?
Ezt egyik műsorban elmondtam, hogy sajnos, ez most időzelben sajnos, elég nagy a kapacitás arra, hogy Szerbia tovább eladósodjon, mert Szerbia nem számít különösebben eladósodott országnak, úgyhogy ha szükség van erre, már mondjuk rá most is az elmúlt évekhez képest nagyobb a hiány, ezt most lehet, hogy a hadi beszerzések okozzák, de most jó, mindegy, lényegtelen, hogy most megvettük a halom pénzért ezeket a rafálokat és a többit, de Szerbiának még nagyon-nagyon sok eladósodási potenciálja van, és ezzel, ha kell, vagy valaki akar, igen, vissza tud élni.
Miloš Vučević, a haladók elnöke már februárban arról beszélt, abban reménykedik, hogy Alekszandar Vučić lesz a miniszterelnök, és Alekszandar Vučić sejtelmesen fogalmazott arról is, hogy lemond, és olyan kijelentést is tett, hogy már készül az elnöki hivatal elhagyására, már csomagolja a könyveit. Ez a trükk vajon hatalmon tarthatja még, Attila, szerinted?
Erre nem tudok választ adni, viszont azt hozzá tudom fűzni, hogy én már nagyon régóta keserű mosoly vagy nevetés nélkül nem nagyon tudom szemlélni az államfő megnyilvánulásait, vagy kijelentéseit, amikor ezt a hírt először hallottam, hogy lemond és már pakol, akkor azt csúszott ki a számon, hogy könyörgöm, ne! Hát csak a könyveket ne vigyen, hagyjon már nekünk is valamit, lapozgassunk, tehát ne vigyen el mindent.
Ami az ő könyvei nyilván.
Hát ezt nem tudjuk, hogy kinek a könyvei. Viszont annyi pozitívum lenne ebben, hogyha ő lenne a miniszterelnök, és talán ez is valamilyen formában cinikus megjegyzés, hogy hát végre valamilyen szinten valami Szerbiába visszatérne az alkotmányos keretek közé, és újra a miniszterelnök gyakorolná a hatalmat. Hát ezt már több mint 10 éve nem láttuk, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezt nem ő kezdte, tehát hogy van egy, hát mondjuk légtelen vagy pehelysúlyú miniszterelnök, és valójában az elnök gyakorolja a hatalmat, pedig fordítva kéne lenni, ezt még végül is valamikor a demokrata párt idején Boris Tadić kezdte el játszani. Tehát
Az egyetemisták bejelentették, hogy nekik is lesz jelöltjük az elnök választásra. Az egyetemisták és a hatalom is ugye a támogatottságát az utcán igyekszik bizonyítani. Ma lesz egy egyetemista összejövetel Újvidéken, egy hét múlva pedig a haladók vonulnak föl Belgrádban. Mekkora esélye lenne az egyetemisták által támogatott jelöltnek? Van jelentősége a személyének, hogy az ki valójában, vagy teljesen mindegy, hogy ki, csak legyen egy ellenjelölt is, Csongor, szerinted?
Most Szerbiában olyan a politikai helyzet, hogy hát erre is nehéz választani, de általában az emberek személyre szavaznak, tehát csak a nagyon érett politikai demokráciákban van az, hogy az emberek el tudnak vonatkoztatni, és most hirtelen nem is tudok példát mondani, hogy egy adott párt mögé állnak. Most gondolok Amerikára, vagy gondolhatunk Amerikára, ahol lényegében két jelentős párt van, a demokraták és a republikánusok, és ők is már hosszú vagy évtizedek óta azzal szenvednek, hogy van-e megfelelő helyettes. Ugye emlékszünk Bidenre, amikor hosszú ideig keresték, hogy ki lehetne a megfelelő kandidátus. Tehát mivel össze is mosódtak az elmúlt 20 évben, hogy mi az a baloldal, mi az a jobboldal, mi az a liberálisok, tehát itt ilyen óriási politikai, hát elméleti változások vannak a világban, az átlagember ezt nem is tudja követni. Tehát igenis, hogy fontos a személy, mert az, hogy most mi nem tudom milyen baloldali, jobboldali, liberális irányultságúnak mondjuk magunkat, ez az embereknek keveset mond. Most én ezért nagyon hiányolom kezdetektől fogva az egyetemistáknak ezt a hozzáállását, hogy ők mondjuk azt mondják, hogy van egy plénum, engem személy szerint már ez a szó is irritál, mert a plénum egy latin szó és a jelentése teljesség. És a teljesség az azt jelenti, hogy valamiféle nagyobb közösség van, nagyobb összefogás, és néha 3-4-5 emberes adott esetben minden karnak vagy szakiránynak megvolt a plénuma. Na most jó lenne tudni, hogy ki az a bizonyos arc vagy vezető, akit megnézhetnénk magunknak.
Mert de hát ez egy szándékos dolog,
tudom,
szerintem,
hogy szándékos, azért,
hogy ne legyen karaktergyilkosság.
Hát igen. Csak a karakternek, aki belejép, ha már előbb említettem a plénumot, a politikáról pedig tudjuk, de hadd ismételjük át, hogy a politika pedig latin szóból ered, és általában közélettel való foglalkozás, tehát közösségi élettel való, és a politikusok régi kifejezések szerint olyan emberek, akik közélettel foglalkoznak. Tehát bárki, aki közélettel foglalkozik, a klasszikus görög szó értelmébe jelent mondjuk politikust. Tehát ilyen értelemben, aki politikával foglalkozik, annak be kell vállalnia, ha itt Szerbiába foglalkozik, akkor meg főleg be kell vállalnia azt, hogy milyen támadások érik. És ez nem újdonság. Magyarországtól keresztül eljuthatunk megint csak Amerikáig, hogy mit csinálnak egymással a kampányokon. Tehát ennek tükrében, és itt nagyon sokan megvetően beszélnek az idősekről, meg azokról, akik majd a régi rendszerre szavaznak, hát pedig ez a legtermészetesebb emberi ösztön, hogy a bizonytalanságtól fél az ember, és akár tudatalatt is néha azt a rosszat választja, amit már ismer, mert valami formában tudja kezelni helyzetet. Ez egyéni szintre lebontva ez a magyarázata, amikor valaki egy beteges emberi kapcsolatban marad, hogy azt a helyzetet tudja, azt el tudja viselni, de vajon mi lesz, ha még rosszabb lesz. És ezen csak az segítene, hogyha végre előjönne egy arc, aki megsatszoljuk, utána néznek az emberek, a fiatalok majd kikérik a mesterséges intelligencia véleményét, az öregek azok utána néznek a dédapjának, esetleg majd a nyilatkozata vagy a stílusai alapján tudunk valamit kommentálni. És őszintén én továbbra is azt hiszem, hogy az egyetemistáknak még nincs igazi jelöltjük. Talán én azt lehet, hogy nagyot tévedek, de én továbbra is úgy érzem, hogy ők is bizonytalanok ebbe, hogy ki lehetne ez az arc. És mivel már abszolút kampányhangulat van, utalok itt ugye a szerb közéletre, ami már 20 éve ilyen mitingek formájába kampányol. Tehát említetted, hogy most az egyetemisták utána a
haladók.
Tehát ez már szerintem kampányhangulat, és most már ideje lenne kirukkolni az ellenzéknek valami karakán egyéniséggel, vagy karakán programokkal, mert hát nem a haladók lesznek a bűnösök, hogyha nem tudnak újat mutatni az ellenzékiek.
Zsolti, szerinted fontos a személye? Mármint, hogy mondjuk az egyetemisták, hát, vagy meddig lehet ezt húzni?
Csongor azt jól mondta, hogy egyeseknek számít, egyeseknek nem számít. Szerintem, akik eddig is kiálltak, vagy nyilvánosan kiálltak az egyetemisták mellett, nekik nem fog számítani, illetve annak a rétegnek se, amelyik egyszerűen, de ez Magyarországon is így volt, hogy nem valakire szavazott, hanem valaki ellen szavazott, úgyhogy ennek a tábornak különösebben nem fog számítani, de különben megjegyezném, hogy én azt gondolom, hogy a haladóknak is azért gondjuk van a következő elnök jelöltel, mert Vucicnak az a politikája, hogy a belső köreiben se azért nem szeretné megengedni azt, hogy valaki túl magasra szálljon, mert akkor az egy nap ugye veszélyeztethetni az ő befolyását a párton belül. Úgyhogy itt nem nagyon tudunk erős jelöltekről, tehát volt itt most az előző miniszterelnök Vucevic vagy valaki, de nincs itt olyan jelölt, akit most annyira közkedvelt lenne, vagy annyira erős egyéniség lenne, vagy nagy befolyással bírna, úgyhogy haladók is nagyon jól meg kell, hogy gondolják, hogy mit csinálnak. Ami a kampányt illeti, ezt most hát a kibontakozó kampányt már formálisan ugye még nincs. Ezt is gondolom, hogy majdnem minden másik műsorban meg kell, hogy mondjam, hogy azért még mindig azt látjuk, hogy a hatalom az reaktív, azaz, hogy utánozza az egyetemistáknak a programját, mindenből másolatot csinál, legyen szó plakátokról, legyen szó kezdeményezésekről, úgyhogy ebből a szemszögből nem mutattak ők se fel semmi újat, úgyhogy nem tudom, hogy ennek most mekkora jelentősége lesz, hogy...
Ez valóban egy kampány, valódi kampány kezdete lesz-e? Ezt akarod mondani, mármint, hogy a mai szombati egyetemista fölvonulás tüntetés
hát és a... konkrétabb dolgokról akarnak beszélni, ezt
hát
jelentették
be. Ezt még ugye nem tudjuk.
Ezt jelentették be, de szerintem, ha lesz is bármifele...
De máskor is volt, hogy bejelentették, hogy lesz utána, azért annyira konkrétumokkal mégse álltak elő.
Ha cinikus akarok lenni, akkor hozzátesz, hogy mivel most áramár emelkedésről röppentek fel hírek az utóbbi időben, talán ez azt jelenteti, hogy mégse lesz a választás őszre, mert így ugye, amikor növekednek az árak, akkor általában elhalasztják a választásokat.
Igen, hát még egy témánk lenne, de egészen röviden csak még ehhez kapcsolódóan, hogy akkor tulajdonképpen a haladóknak és Vucicnak az lenne jó, hogyha egy időben vannak ezek a választások már, mint egyértelműen az elnökválasztás és a parlamenti választás.
Volt már arra példa, hogy valaki így gondolta, aztán mégsem sikerült, és azóta se tud visszatérni a hatalomba, tehát meglátjuk. Tehát először is ki kéne írni a választásokat végre, és itt az előttem elhangzottakhoz csatlakozva, tehát tulajdonképpen Szerbiában már jó ideje úgy kormányoznak, hogy egyfajta választási lázban élünk, tömegtüntetésekre járunk, stb. Már aki jár. Nagyon érdekes számomra, hogy azelőtt majdnem rekordot döntöttünk abba, hogy mennyi előrehozott választások voltak, most meg valahogy sehogy sor kerüljön rá.
Jó, hát és a következő témánk az Amerika és Irán megállapodása. Egyértelműen Irán a győztes fél. Tessék, Csongor.
Hát nagyon úgy tűnik, hogy Irán jár jobban, habár nagyon érdekes vonatkozásokat hallottam éppen tegnap, illetve tegnap előtt is már. Ugye most a legfrissebb hír az, hogy Izrael ismét lőtte Libanont, tehát illetve nem is annyira friss, mert hát az éjszaka történt, de lehet, hogy azóta is lőtte. Na most az a nagy kérdés, hogy abban a bizonyos megállapodásban milyen súllyal van benne az, hogy hát Izrael leállítja a Libanon elleni légicsapásokat. Na most azt is rebezgetik a politikai szakértők, de hát itt ugye a legkülönbözőbb médiák, a legkülönbözőbb spekulációkat írják annak kapcsán, hogy Netanyahu és Trumpnak a viszonya megromlott, és Trump mit mondott Netanyahunak, Netanyahu azt mondta, hogy Izrael továbbra is saját célit nézi. Ami tény az, hogy már lassan két napja folyamatosan mennek az óriás hajók, és több tucat óriás hajó indult el, illetve ment keresztül már a Hormuzi szoroson. Ez az olajára is kihatott, és rögtön a kereskedelmen más vonatkozásaira is nagyban kihatott, és ez a legmegfoghatóbb jele annak, mert ugye Iránnak ez volt a végső fegyvere, hogy a Hormuzi szoros lezárta, ez a legmegfoghatóbb jele annak, hogy létrejött valamiféle megállapodás. Na most, hogy itt olyan kérdések is felvetődnek, hogy vajon ez mennyire osztja meg az iráni vezetést, ott is van egy kemény mag, akik állítólag még többet akarnak, akár Izraeltől. Másrészt pedig az is egy nagyon érdekes, hogy úgy halkan bejelentettek egy 300 milliárd dolláros befektetési, újjáépítési csomagot Iránba. Most, amit én hallottam véleményt, ez azért érdekes, mert önmagában az, hogyha Irán beengedni az amerikai tőkét, ez valamiféle politikai mozgásokat jelentene, és sokak szerint nem csak arról van szó, azt meg nehéz elhinni, hogy Amerika ad 300 milliárd dollárt Iránnak. Tehát nagyon, nagyon furcsa politikai mozgások várhatóak, de hogy a kérdés, amit felvetődött, hogy szerintem ez a megállapodás elsősorban az iráni sikert jelenti, mert ahhoz képest, hogy Trump még néhány hete azt mondta, hogy eltörli az egész kultúrát, illetve az egész országot, hát Irán ezek szerint akár egy pénzügyi inekciót is kaphat.
Zsolti, neked mi a véleményed?
Hát úgy azt mondjuk, hogy ki nyert, vagy ki... Az iráni vezetés. Senki nem nyert, az iráni vezetés áll jobban. Most csak ezt azért mondom, mert az iráni polgárok minden szempontból vesztettek, eddig is rossz volt az élet, színvonal, a gazdasági problémák voltak, elnyomás alatt éltek, és ugye tüntetések voltak még valahol decemberben, és akkor ezzel kapcsolatban is kivégzések voltak. És akkor most még erre rájön az is, hogy lerombolták az országot, és ez hihetetlenül nagy és komoly egészségügyi következményekkel fog járni. Szóval rengeteg beteg lesz, meg szörnyű dolgok fognak még történni az elkövetkező évtizedben, vagy hosszabb időtávon. Szerintem Trump nagyjából el akarja felejteni ezt, ami történt, hogy fókuszálj más témákra, és már a G7-es csúcson is már más témákra is akart fókuszálni. Igaz, hogy azt mondja, hogy ezzel az egyezménnyel, vagy szándéknyilatkozattal az ő hatalma hihetetlen mértéket öltött, de gyakorlatilag, hogy meg kell nézni, hol voltunk és hol tartunk, megindult a forgalom, ami továbbra sincs azon a szinten, mint a háború előtt volt, nem zártuk le továbbra, és most ez a 60 nap alatt mi fog történni, szerintem nem sok. Mi van az iráni atomprogram, amit el akart érni, és akkor most itt már médiában megjelent, hogy összehasonlítgatják az Obama által, illetve az Obama és az európai nyugati hatalmak által, mikor is volt az 15-ben kötött több hatalmi egyezménnyel, hogy azzal, ha az ugye hatályban maradt volna, akkor már eddig sok mindent elértek volna, és maga Trump volt az, aki első mondatban visszavonult az Egyesült Államok részéről ebből, úgyhogy Trumpon nagyon sok mindent rajta lehet kérni, az, hogy az Egyesült Államok presztízse hol van az, hogy annak az a meglátás, hogy az Egyesült Államok hogyan tud erőt képezni bárhol a világon, úgyhogy meg a szövetségesek bizalma. Úgyhogy Trump szerintem ezt el akarja felejteni, ezt az egészet gyorsan.
Ugye ez a nyilatkozat, ez egy 60 napos, de közös döntéssel meghosszabbítható tárgyalási időszakot indít el, és a két fél a legnehezebb kérdésekről egyeztet. Ezzel akkor tulajdonképpen időt nyer Trump. Attila.
Valamilyen szinten le kellett zárni az egészet is, osztom a véleményét Zsoltinak, hogy biztos, hogy igyekezni fog mielőbb elfelejteni. Tehát szerintem ez a Trump részéről, illetve Amerika részéről egy hatalmas tévedés volt. Tehát nem, hogy lából lőtték magukat, hanem sokkal rosszabb. És nem is értem, hogy becsülhették alá ennyire Irán, tehát egy közel 100 milliós országról van szó, igaz, hogy nincs szabadság, tehát teokrácia van, de nem egy szegény, mint teszem azt Afganisztán, tehát nem
még
egy...
A szabadság is relatív.
Igen, nem egy szegény ország, tehát az, hogy a nyugati sajtóban, meg valahol a világ nyugati részében az volt a fejekben, hogy szankciók alatt tartjuk, nem tudom én micsoda Iránt, milyen katasztrofális állapotok vannak, valóban van egy gazdasági válság, ezt nem vitatom, ezért is voltak a tüntetések, de ha a nyugati világ szankciók alatt is tartotta, a világ keleti része India, Indonézia, Kína, köszöni szépen, ők elfogadták, megvették az iráni gázt is, meg a kőolajat is, és egyébként az én információim szerintem, hogy tegnap előtt még aznap elindultak az iráni gázzal töltött hajók, elhagyták a Hormuzi szorost, mert hogy nekik a gáz lelőhelyeik fönt vannak északon, a Káspi tenger, illetve egyesek szerint tó, szépen elosztották évtizedekkel ezelőtt az oroszokkal, és hát kik jártak rosszul még Irak mellett, vagyis az amerikaiak mellett, ugye, hát az arab tábla, tehát az ő Katarnak is az LNG terminálja, ha azt mondják, hogy 2 év, akkor jó, hogy 4 év múlva rendbe lesznek azok a terminálok. Tehát részemről egy baklövés volt, és valóban felvetődik az emberre, hogy Netanyahu, vagy ha úgy tetszik Bibi, mivel zsarolhatta Trumpot, hogy ebbe belerángatta, mert óhatatlanul fölmerül az emberbe, hogy esetleg van valami rá terhelő nézve az Epstein aktákba. Gondolom, hogy biztos vagyok, hogy az izraelieknek megvan, lehet, hogy már bőrkötésben is.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, vendégeim voltak Dani Zsolt, Miklós Csongor és Muci Attila. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk, és egyúttal egy nyári szünet előtt is búcsút veszünk önöktől. Az elmúlt hónapokban együtt követtük a közélet legfontosabb eseményeit, vitáit és kérdéseit, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. A politika nem megy szabadságra, így biztosak vagyunk benne, hogy ősszel ismét számos izgalmas témával, elemzéssel és véleményel várhatjuk önöket. Addig is kívánunk kellemes nyarat, feltöltődést és pihenést. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, ősszel újra találkozunk. Én Muci Szántó Márta voltam, és viszont hallásra.